153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és mai magazinunkban köszöntöm Regős Gyulát, tőzsgyökeres kiskunhalasi férfit, akit ígértem a hallgatóknak, hiszen a szaunázásról beszélgettünk néhány napja, és hogy annyira közismert azért Gyula, és olyan szinte történelem a szüleitől elkezdve az ő történeteit Kiskunhalason, úgyhogy megejtjük most ezt a hosszabb riportot. Köszöntelek, Gyula, nagy szeretettel itt a stúdióban.
Köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
Azt is el kell áruljuk, hogy pusztán a kicsit a szaunázásról való történetmesélésed is nagyon nagy visszhangot keltett. Ez is mutatja, hogy milyen sokan ismernek és szeretnek itt városunkban, és a környéken is. Na, csapjunk is bele. Hol születtél, és egy kicsit mesélj a családodról, szüleidről, testvéreidről.
Kiskunhalason születtem, hát mindjárt honfoglalás után 1952-ben. Minden itt történt velem, ami iskola, középiskoláig, hát a felsőiskolák nem, mert hogy ilyen nincsenek itt most. De mindjárt meg szeretném említeni az óvodát. Na, az is érdekes, hogy most tudtam meg, hogy én a 100 éves óvoda épületébe jártam, óvodába, ami most 100 éves. Először épült Halason óvodának épület is az.
Tehát már ez melyik, a Gólyafészekovi?
A Felsővárosi
iskola. Felsővárosi.
Felső. Már ez egy érdekes, mert ezt most tudtam meg, ugye, hogy 100 évesnek.
Először mesélj nekem édesapádról, édesanyádról, és van-e testvéred?
Igen, van testvérem, az édesapám, édesanyám, meg eléggé késői házasság termékei vagyunk mi nővérkémmel, mert papának volt egy kis dolga még a elzárással kapcsolatban, mert hogy vallásosan és nyugati szellemben nevelte az előző rendszerbe a gyerekeket, és így ezért őt elzárták Andrássy úton egy 9 hónapot, meg még 9-et a Váci gyűjtőbe is volt, és aztán a zsanai iskolából nagyon érdekes, mai kiállásnak is példája, hogy 69 ember írt annak a Rákosi bíróságnak, hogy ez egy rendes ember, névvel, címmel. Na, nem tudom, hogy ez hogy működik, de szerintem ennyi gerinces ember nem biztos, hogy volna.
Legalábbis a bátorságot nem biztos, hogy venné. Nem.
És ő végül is amnesztiával szabadult, mert hát ez semmilyen büntet nem volt, de a kiszabadulásánál nagybátyám, hogy bement, titkárnőt ismerte, és mondja, Józsikám, rabé, igen, akkor figyelj oda, hogy nehogy színes papírra legyen a szabaduló levél kiállítva, mert abban nem viszed ki a rabot, hanem azt fogják mondani, hogy rab balra várjál, hát várhatsz, mert a másik udvarba van egy teherkocsi, és ott főteszik, és recsk. Ha nem, akkor egy udvarra tovább viszik, és ott meg tarkon lövik, mert már vissza nem mehet. Hát jön ki Józsi bácsi a ügyésztől, zöld a papír persze, és mondja a Józsi bácsi, hogy ezt tudom, ügyész úr, hogy ebben nem jutunk. Azt mondja, hogy ez egy ártatlan tanár. Engem nem érdekel, én is ártatlan voltam a sűzva kifelé. És akkor a titkárnő látta, hogy baj van, átmásolt a fehér papírra, visszavitte a alárendók között, és így jött ki a papa a börtönből. Ennyi múlnak életek. Viszont ezzel eltelt egy kis idő, és így 40 év fölött nősült, és ezért mondom, hogy egy kicsit nagy a korkülönbség köztünk.
Hihetetlen, Gyula, annyira örülök, hogy vállaltad ezt a riportot, tehát mindig megdöbbenek, amikor nem a történelem könyvekből, hanem az élő emberek történeteiből és lelkéből és családjából világít elénk a múlt. Lenyűgöz az az emberi kiállás, tehát hogy látták, hogy ez egy becsületes tanárember, és ez a titkárnő ott bevállalta ezt a bátorságot, hogy akkor ez hihetetlen, hogy ne a tarkollövés, hanem a recsk, hanem a szabadulás legyen az útja valakinek, azért ez nagyon beszédes számunkra. Akkor azért szép családi nevelésben és értékekben részesülhettél, hiszen nagy kiállás előzte meg a papának az életében, akkor a család alapítást. Mit tapasztaltatok ti ebből? Mesélt erről?
Soha nem mesélt, minket ebből kihagyott, kizárt, valószínűleg is magyarázták neki a megfelelő helyen, de ő így védte le a gyerekeit, hogy amit nem tudnak, azt nem lehet belőlük kiverni se. Tehát nem tabu volt a börtöntéma, nem beszéltünk róla, nem szittuk, nem imádtuk, semmit nem lehetett róla, de nem voltam gyűlöletre nevelve, se én, se a nővérkém. Beszélgethettünk mindenféle gyerekkel, vallásra, meg mindenre tekintett nélkül, és olyan jó gyerekkorunk volt ezáltal, hogy nem kellett gyűlölködni, nem kellett félni, nem kellett a másikat szidni, úgyhogy Ezt összefoglalva úgy hívnám, hogy pedagógus viselkedés.
Fantasztikus dolog ez is, hiszen valaki, akit börtönbe becsuktak, hajszálon múlott az élete, nem a gyűlölködésre teszi fel az életét, hanem a gyerekeit nyitottságra neveli, a másik elfogadására. A vallás is, mondtad, hogy többek között ezért se volt szimpatikus az apu, mennyire voltatok így az egyház közelébe?
Nagyszülők nagyon-nagyon, édesapám is, hát nyilván ő egyébként kántorizált a felső templomba, a kis templomba, meg hát karnagy is volt, és hát ilyen vallási kórusokat is irányított. Tehát gyakorlatilag ő azt mondta, hogy engem fölkészít az életre, első áldozás, bérmálás, legyek kész katolikusból, aztán majd csinálok, amit akarok. Ez nekem azért volt jó, ez a szabadság, mert megtapasztaltam, hogy nem biztos, hogy a nagymisin kell a új bundába szerepelni, mert mélyen vallásos vagyok, hanem én lehetek vallásos a nappaliba, a konyhába, a garázsba. Úgy kell érni, hogy a vallás kívánja, meg a vallás erkölcs, és akkor baj nem lesz.
Nem is lehetett ez könnyű édesapádnak, hiszen ugye tanítóként működött a szabadulása után, nem nézhették ezt nagyon jó szemmel, hogy gyakorlatilag benneteket ilyen módon nevelt.
Igen, hát figyelmeztették is rá, de ő ebbe azért kitartott. Azt mondta, hogy akkor is ő ezt így teszi, és majd ránk bízza, hogy mi hogyan, és a Cili is, meg én is olyanok lettünk, hogy az erkölcsöt megtanultuk az egyháztól, Bibliától, azt szerint élünk, ez szerint nem keveredtünk bajba sose, nem kellett a börtön közelébe lennünk sose, tehát gyakorlatilag nagyon sokat lehet ennek köszönni, és az, hogy nem követelőzött, hogy de minden, én ministráltam a felső kis templomba nagyon sokat, és ha valaki megkérdezi tőlem, akkor én nem csak zongorára, meg hegedűre, meg furujára jártam, hanem harangon is tudok játszani.
Én nem fogjuk folytatni, Regős Gyulával beszélgetünk tovább. Az életéről, Kiskunhalas történetéről, a hazánk történetéről, történelméről, hiszen ezek nagyon szervesen összefonódnak. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életút riportot Regős Gyulával, aki tőzsgyökeres halasi, és akik eddig velünk tartottak, hallhatták, hogy a szülei is, és hogy milyen kitartást tapasztalt bizony azokban a rákosi típusú időkben, tehát kitartást tanult a szülőktől. A te életed hogyan indult iskolák? Ahogy készültünk a riportra, mondtad, hogy ahol most vagyunk, a Halas Rádió épületében, itt a református templom mellett, itt volt a te általános iskolád, az igazgató, a tanterem, tehát, hogy nagyon sok emlék fűz akár ehhez az épülethez is.
Igen. Még szeretném édesanyám a kapcsolatban annyit megjegyezni, hogy hát azért őt is egy kicsit lögdöste az élet, mert azért bocsájtották el a vasútról, mert értelmiségi feleség volt, és hát már egy tanár feleség, és akkor menjen ő. És akkor elment a DÁV-hoz végül is, ott már nem bántották, és onnan ment nyugdíjba, de tehát ő is érezte egy kicsit a hátrányát a rendszernek. Nővérkém, hála Istennek, ő hát a kórház építkezésekor volt ő ott gazdasági vezető, és onnan ment férjhez 80-ba, és azóta ő nem él Halason. Tartja a kapcsolatot, minden híradót, minden rádiomisort meghallgat interneten, úgyhogy és figyeli a várost, nagyon szereti. Az iskolákra visszatérve, megint jön egy kis savaborsa, mert Szűcs Józsefbe, akkor úgy hívták, kezdtem, és akkor kezdett a 60 éves az ének zenei. És én, mint kántor gyerek, ugye, hát engem oda betettek, első-második évben lejött Kodály Zoltán, és ott Irma néni, az nagyon jó kapcsolatban volt Szombatini, dr. Szombatini, Irma néni, nagyon jó kapcsolatban volt Kodály Zoltánnal, és mindenkinek egy kis produkció, és hát én énekeltem neki, és megsimogatta a fejemet Kodály Zoltán, hogy tetszett a produkció. Hát ez is egy érdekes dolog, és ez így utána átsodort az élet a felső városiban, mert kézilabdáztam a sport miatt, és úttörő válogatott, ez is érdekes, hogy úttörő válogatottnak akkor a Dósa tanár úr, akit birkózott elmet avattunk, volt az edzője. Ott végeztem végül is a felsővárosi iskolába. Azután jött a gimnázium. Megint a reform, ugyanis akkor Sziládiba országosan az elsők közt indult be a kémia-fizika speciál tagozat. És hát milyen kitűnő voltam, hát oda ettek. Én a kémiának annyira nem ültem, de a fizika az tetszett, végül is elvégeztük, abban meg az volt egy kis huncutság, hogy kémia tanárunk nem nagyon engedte, hogy azt mondták, hogy érettségiznünk kell a kötelezőből, meg a kettő speciból. És csak májusban mondta meg nekünk, hogy nem kell kémiában érettségizni. Hát az nagy, nagy örömömre szokált, mert itt is mondta, hogy egy tanúság az életre. Vagy meglátjátok, milyen jó az, hogy kémiát tanultatok, mert mindig tudjátok a keresztrejtvénybe kitenni a vegyjeleket.
Tehát a keresztrejtvény miatt hasznos.
Igen, ez miatt. És hát ott a gimnáziumban meg kell föltétlen említeni, hogy akkor indult a Sziládi kupa is. És annak is első résztvevői voltunk. Pikó tanár, hát imádtuk, mert egy nagyon-nagyon jó ember, jó humorú, nagyon jó edző, országos ikon a kézilabdázásban. Áthívott a Spartakuszhoz is, és mondja első edzésen, hogy na, kicsi olyan szaladjál, csak át hozzá nekem egy pakli cigit. Meghozom a cigit, azt mondja, az Isten fizesse meg. Hello, tanár, hát a P, azt mondja, mondtam, Isten fizesse. Jó. Egy kis idő eltelik, megint, fiam, szaladj már, tartom a markom. Ez micsoda? Hát mondom, pénzt kéne ide rakni, mondom. Te már voltál cigél. Mondom, igen. Ilyen jó pofa volt, szerettük nagyon. És hát meg milyen, az a Sziládi kupa, az volt az első magyarországi középiskolás kézilabda bajnokság. Tehát ez óriási dolog volt szintén. Ebben megint részesülhettem, hála Istennek.
És földmérő lettél. Ez mennyire volt tudatos? Mikor döntötted el?
Hát ez megint a véletlen dolga, mert leérettségiztem, és hát ugye a fölvételinél helyhiány miatt nyilván a zajos utánajárása a dolgaimnak.
Már nem. Tehát a papa, ugye, hogy be volt börtönözve, meg értelmiségi volt, ugye ezek az idők nehéz idők voltak.
Meg is látogatta őt akkor a, mit tudom én, hogy hívták azt a irodát, hogy képzeli ő, hogy na és hát így nem sikerült bejutnom, hiába ott van a hibátlan fölvételi, és akkor elkezdtem dolgozni. Mégpedig a vízműn és csodák csodájára egy kalocsa térképet kellett rajzolnom át Pauszra. Ez egy hónapos nyári munka volt. És akkor jött a Birkás János bátyja, aki a vezetője volt a főhivatalnak, hogy 1150 forint volt a fizetése. Én adok neked 1200, gyere át a főhivatalba. És itt eldőlt. Átmentem 50 forintért a főhivatalba, és akkor elvégeztem a középiskola szintjét, tehát leérettségiztem földmérés, és szakközépiskolába, vagy technikumba. Az érettségit megcsináltam, de nem kellett technikus minősítőzni, mert akkor már fővettek a főiskolára, úgyhogy. De hát az azt jelentette, hogy már nős voltam, és nem tudtam nappal én nyilván, hanem munka mellett kellett csinálnom, de meg lehetett csinálni. Aztán még csináltam egy szakmérnökit is, azt értél informatikából, aztán meg igazságügyi ingatlan szakértő, becslő és ingatlan szakértő diplomát, de ez nem az a kéthetes tanfolyam, ami volt, ez két éves kemény diploma.
És több mint 40 évig ott kezdted, és ott is fejezted be, azt gondolom ez is fantasztikus dolog. Erről fogunk beszélgetni a földhivatalos korszakodról. Maradjanak velünk, Regős Gyulával beszélgetünk tovább. Itt a Halas Rádió hullámhosszám.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat! Mai magazinunkban folytatjuk Regős Gyulával a beszélgetést, aki tőzsgyökeres halasi, nem csak ő, a családja is, szülők, nagyon érdekes és izgalmas élő történelem, amiről eddig beszéltél, és most szintén egy élő történelem jön, hiszen több mint 40 évig a földhivatalban mentél végig a ranglétrán, végül vezetőként fejezted be ott a pályafutásodat, de hogy ez egy nagyon izgalmas időszak volt. A feleségeddel azt mondtad, hogy akkor már megismerkedtetek, hogy ismerkedtetek meg a pároddal, őt is jól ismerik itt Halason.
Igen, hát akkor még működött a Kiskunhalason a Fiatalok Összejárunk című dolog, és voltak különböző szórakozó helyek, diszkók, meg nem kinek a kedvére szerint, és hát így az ottani, az az emeletes ház, a Kossuth utca, az volt egy diszkó az udvara. És hát oda jártunk, az volt a főkapott hely, és ott ismerkedtünk meg szépen. Hát miután ugye lemaradtam a főiskoláról, akkor így nem volt akadálya, hogy összeházasodjunk, mert drága volt eljárni hétvégeken diszkóba. Nem tellett nagyon rá, és akkor hát, hogy együtt legyünk, ez így drága volt, és inkább úgy gondoltuk, hogy akkor összeházasodunk, lesz egy előnye, hogy fiatal szülők leszünk, és fiatal nagypapák, nagymamák, és akkor ennyi előnye lesz. És úgy
hány döntött. Évesek voltatok? Nagyon tetszik ez az indoklás.
Hát az a helyzet, hogy igen, én 21, a Marika meg 19, és akkor már belecsaptunk, úgyhogy 47. házassági évfordulónkat tapossuk most. Akkor már volt gyerekem is, amikor a főiskolára a diácska már létezett. Én azt nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a nappalim, mert azért azt az életet, ahogy elnéztem, kosármeccsek, lejártak a tévések oda, meg nagyon-nagyon nagy élet van. De mindegy, itt meg volt a család, és akkor ez így is jó lett azért.
Mennyire izgalmas, hát ezúttal gratulálok, 47 év házassági évforduló, azért az hihetetlen, fantasztikus, szép. Mind a kettőtöknek gratulálok. No, tehát akkor gyakorlatilag család és munka mellett, hiszen már a földhivatalban voltál, végezted el a sulit. Mennyire volt ez nehéz vagy könnyű? Gondolom nem volt azért könnyű.
Még annyit, ehhez is van egy kis megjegyzés a szagnások közül, hogy hát 47 évet élni más lányával. Na jó, és úgy volt, hogy a földhivatal, azt se tudtam, hol van, ugye, mint ahogy általában az utcaembere se tudja.
Igen.
Aztán, mikor megismertem, hogy azért ez egy óriási történet, és ultramodern, akkor majd megindoklom, hogy miért, akkor ez nem egy unalmas csinovnyik élet, meg könyöklős, ilyen könyökvédős, könyöklős hivatalokból álló élet, különösen a geodézia nem. Meg rám talált, ugye én nagyon szeretem a matematikát, a geodézia az alkalmazott matematika, ezért megint csak bejött a dolog, építészmérnöknek szerettem volna, de építőmérnök lettem. Hát most nem akkora történet. És akkor, ahogy jöttek a feladatok a földhivatalnál, akkor jöttem rá, hogy ó, hát ez egy produktív, modern élet. Ugyanis Mária Terézia féle térképektől a mai pontfelhőket gyártó szkennerekig annyi idő eltelt, és akkora technikai átalakulás, hogy az ember tényleg rácsodálkozik. Így én 44 évig voltam ebben a szakmában, még vagyok is, mert még utórezgéseit csinálom. Akkor a fejlődés, hogy ő lett. Hát más nem mondjak, 92-ben például mi földhivatal, a hagyományos földhivatal, már országosan tudtunk térképet, tulajdonlapot adni Sopronból, Debrecenből, mert fölállt a rendszerünk, és a PEC az Bács megyébe se tudta ezt. Tehát, hogy ugye leellenőrizze. Mert voltak ilyen kitétek, hogy 300 hektárnál nem lehet valakinek több. Nem tudták leellenőrizni rajtunk kívül. Úgyhogy amikor egy értekezleten elmondta egy megyei vezető, hogy tulajdonképpen a földhivatal az az államnak a vagyon leltára. Tehát az összes vagyona ott van nyilvántartva, úgyis mind föld, meg alatta a kincsek, meg az épületkincsei, a fák, a műveléságok, erdők, stb. Tehát mindent mi tartunk. Akkor mindjárt az emberbe úgy visszajött, hogy hát azért fontos ez, amit mi csinálunk, és így volt kedve az embernek folytatni a munkáját.
Nagyon-nagyon tetszik ez a dolog. Azért is örülök, mert tényleg a földhivatalval, hogy kiesik az emberek látóköréből, mint mérnöki feladat, kivétel, amikor ugye hagyatékozik, vagy vásárol földet, akkor aztán rájön, hogy ez egy fontos feladatkör. Mikortól voltál a vezetője, és egy picit mesélj erről a korszakról, hogy milyen vezető voltál te?
Nagyon sokat segített, hogy 10 évig dolgozgattam a legalján, tehát műszakigyütőzőként, és kijártam a tanyák, nagyon szerettem is kijárni, nagyon tündérek a tanyai emberek, nagyon értékes emberek. És annyit tanultam tőlük, aztán maga a szakma, az ugye akkor kellett fölmérni, mert jött a táblásítás 60-as, illetve a 70-es éveknél, aztán áttértünk az őrről a méterre, az megint egy izgalmas. Ekkor voltak térképfelhűtások, síkfotóval, aztán már rájött a szakma, hogy hát ez a koordinátorrendszer nem jó az, hogy van ebben, nem mennék bele, mert nem érdekel senkit, úgysem. De lényeg az, hogy Gellért-hegynél volt az origó, és most levitték Riekához, és akkor így az egész ország egy térnegyedben van pozitív koordinátákkal. Onnan el lehet megkülönböztetni, hogy északi vagy keleti, hogy 600 ezerrel eltolták az egyiket a másikhoz, és így egyértelműen tették, a mai napig ez így működik, úgyhogy ilyenek. És akkor jöttek a sztereófotók, színes sztereófotók, a fölmérések, és ezeket már, mint vezető, tehát csoport, hát a később osztályvezetőként csináltam végig.
Innen fogjuk folytatni. Kettő fontos kérdésre még nem kaptam választ, hogy mennyire volt nehéz tanulni és dolgozni együtt, illetve hogy milyen vezető voltál a beosztottaid felé akár. Innen fogjuk folytatni, Regős Gyulával beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai életút riportunkat Regős Gyulával. Földhivatal, végigjártad a ranglétrát, egyszerre tanultál az elején és dolgoztál, ez mennyire volt nehéz, hiszen akkor már a gyerekek is születtek.
Nagyon jó kiegészítettük egymást a feleségemmel, mert ő áruházban dolgozott, ő tudta vinni reggel korán a gyerekeket, én pedig hamar végeztem a hivatalba, mert ő abban az időben még 6-7 is van nyitva az áruház. Én meg mindig hoztam a gyerekeket. Én nekem az egy olyan csodás jó korszak volt, mert vártuk anyát a delfineknél a parkba, beszélgettünk, dobáltunk kavicsot a Tezkölyök útba, és annyit voltam együtt a gyerekeimmel, hogy én nekem ez nagyon jó élmény, tanulni meg éjszaka. Hát ugye 24 órából áll a nap, meg ott az éjszaka. És hát azt meg, és nem volt terhes. Haladtam előre, anyagilag is, hála Istennek, haladtunk előre, megláttam, hogy itt a gyerekek, nem lehet, egyszer azt mondta nekem valaki, hogy na, megszületett a gyereked, most már túsz vagy. Mit jelent, hogy túsz? Azt jelenti, hogy az állam most már te veled mindent meg fog csináltatni, mert a gyerekedé meg fogod csinálni. Majd éhes vagy, majd mikor jól lakott a gyereket, akkor eszel, és itt. Hát, és ez igaz. Ez igaz, bár már most nem kell rájuk, hála Istennek. Így gondolnom, de ez igaz.
Hát igen, az ember, amikor megszületik a gyermek, egy egészen más felelősség állapotba kerül. Már régóta tudjuk, és akik tapasztalták, de főleg tudják. Hány évig kellett tanuljál?
Hát az 4 éves volt a főiska, aztán 2 éves volt a szakmérnöke, aztán megint 2 éves a értékbecslő. Tehát ez egy 8. De közben állandóan ment az állami továbbképzések, mert hogy fejlődött minden, tudjuk kezelni a, hát nem forgóölle, nem mértünk, de öles szalaggal kezdtünk mérni, és azt most pedig már drónokkal, meg ezzel a pont szkennerrel csinálják a dolgokat. Ezt úgy kell képzelni, hogy főtesznek mondjuk egy ilyen pont szkennert egy vagonra, és az Pesttől Fehérvárig 60 km/h megy a vagon, és fűt, fát, virágot, madarat, mindent főszed, és amik kell abból nekünk, hogy villanyoszló, vágány, vágánycsavar, bármi, azt mindent kiválogatja, és így 3D-s térképünk van, színes, szóval ide jutott a öles szalagtól a történet. Azért mondom, hogy ez rendkívüli csoda ez a földmérés, csak 44 év alatt tanulja meg az ember, az igazság.
Hány éve vagy most nyugdíjban?
5. évet kezdtem meg a nyugdíjban. Volt nekem egy vállalkozáson, azt fönntartottam.
Mondtad, hogy vannak utórezgések.
Ezek az utórezgések, meg hát igazsági szakértőt is csinálom. Még abból nehéz kiszállni, mert a bíróság meg a rendőrség nagyon fogja az embert, mert nincs emberük. Talán bácsmegyével lehet, én vagyok. Úgyhogy kicsit kéne tudni nemet mondani, de hát majd lassítunk azért.
Hát de kell is azért a feladat. No, kanyarodjunk vissza. Engem az érdekel, hogy milyen vezető voltál te. Ugye nagyon jó pedagógiai alapokat kaptál édesapától, gondolom anyai ágon is, te milyen vezetővé lettél, váltál?
Hát ezt a kollégáimnak kéne megmondani, de az az igazság, hogy abból, ahogy visszajelzés volt meg, ahogyan mi ott szinte családiasan éltük a életünket hétköznapokban, azt lehetett, de erre is törekedtem, azt lehetett kitudni, hogy nem főnök meg beosztott viszony, mert lehetett mondani, jó, lehet, hogy nekem nagyon volt a szám, de mindegy, haladtunk, nem siklottunk le, nem hibáztunk, ha hibáztunk, akkor kijavítottuk esetleg, de többnyire nem hibáztunk, és úgy a megye első-második főtivatal voltunk mindig. Tehát meg volt a tisztelet, és hát látták a kollégák, hogy küzd az ember, tanul, tesz érte, tehát nem politikai gyűlésre jár, hanem ugye továbbképzésekre, meg azt is látták, hogy hát szakmailag viszem a bírom és viszem a dolgokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó kis csapatunk volt. Ez úgy is tudom, mint Kunze Miklósi főhelyzetesek mondták egyszer, miért nem jössz hozzánk vezetőnek, mert a jó-e vagytok itt. Amikor itt találkoztunk ilyen teniszversenyen, vagy nem tudom én. Tehát én azt gondolom, hogy elégedett lehetek a ebbéli életemmel.
Emlékszem arra a történetre, ezt osszuk meg a hallgatókkal, ugye a csapatépítés, a szakmai fejlődés, ahogy mondtad, de hogy a csapatépítés is feladata egy vezetőnek, és ott az ebéd körüli rendezkedésed, ez nekem nagyon tetszett.
Igen. Azt az új épületben már nagyon szépen tudtuk prezentálni, mert tényleg nagyon szép hivatalt kaptunk akkor, és volt konyhánk, és nem engedtem az irodába se enni, se inni, mindent a konyhába kellett, és azzal, hogy ott kávéztak együtt, hogy ott beszélgettek együtt, csak hozzászólt olyan is a másikhoz, aki nem szokott egyébként még látni se egymást, mert akkora hivatal lett egy pillanat alatt, hát 55 fős volt azért, és ez úgy szépen bejött, nem klikkesedett a társaság, persze mindenhol volt, aki ezt szereti, azt szereti, de legalább ott ütközhettek is, tehát ez így jó volt, meg a családépítésnél még azt, vagy mi a kapcsolat, igen, hogy sok volt a kisgyerekünk, és mi tartottunk ilyen tréfás télapó ünnepet, ami azt jelentette, hogy a gyerekek persze megkapták a rendes ajándékot, a felnőttek meg kihúzták egymást, és akkor csak hülyeséget lehet, tehát nem kínai vázát, hanem csak butaságot, török DC-kagylót, vagy nem tudom én, olajos vizékulcsot, vagy ilyesmi féltengely, ilyesmiket lehetett kapni ajándékba, és akkor hát ez akkora siker lett, és akkor ebből később már majdnem nagyobb lett a felnőtt buli, mint a gyerek.
Nekem nagyon tetszik, sőt szöget is ütött a fejembe, lehet, hogy a rádióba bevezetjük, ez nagyon aranyos. Maradjanak velünk hallgatóink, tovább beszélgetünk Regős Gyulával, hiszen tőzsdőkeres halasi férfiról van szó, és nagyon sok társadalmi, közösségi csoportosulásban is szerepet játszott, nem csak a földhivatalban, mint tag és mint vezető. Maradjanak velünk, folytatjuk tovább az élő történelmet.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Regős Gyulával. Életút riportban vagyunk, hiszen tőzsgyökeres visszamenőket, ősöket, illetően is tőzsgyökeres kiskunhalasi férfiról van szó, és hát már a végefele járván a beszélgetésnek, ugye földhivatalba kezdted 44 évet, ott végig dolgoztál később vezetőként, párod is gyakorlatilag áruház vezetőként később más területen, de hogy nagyon-nagyon itt éltetek ebben az érában, ebben a városban az elmúlt 50-60 évben. Arról mesél nekem, hogy milyen közösségi csoportokban, társadalmi csoportokban vettél részt, mert eddig úgy elevétve, de tapasztaltuk, hogy igen, aktív szereplő voltál, és vagy.
Igen, hát bevontak a földhivatalok, látták, hogy nagy a szájam, így a szakszervezetbe, és akkor az országos szakszervezet elnökségében is töltöttem egy 20 évet, és erről kaptam egy elismerést, egy országos ezüst plakettet. Aztán a mérnök kamarában meg 15 évig voltam elnökségi tag a megyénél, meg az országos mérnök elnökségébe is. Arról is kaptam egy elismerést.
Gratulálunk ezúton is.
Köszönöm szépen. Az alkalmazottaknak van egy országos egyesület, és annak az elnöke is. Hát a 44 évemkán kaptam egy ezüstet a ügyminisztériumba, az is egy ilyen elismerés a munkának. Csak ezért sorolom ezeket, hogy a munkát el is ismerték, tehát a legnagyobb elismerésem az a Pro Urbe természetesen, azt a Városért Alapítvány tevékenységét kaptam, meg a megyei kormány megbízotti elismerését. Tehát ezeket, hogy összerakosgattam, gyűjtögettem, és akkor ez mutatja, hogy az a 25 év, amit földhivatal vezetőként is eltöltöttem, azért hozott eredményt, viszont ez vitte ennyi értekezlet, ennyi Budapest, annyi stb. Vitte az időt családtól is, munkától is, de az eredménye is megvolt, mert mindig tudtam közvetíteni, hogy az ország felé, hogy akkor nekünk itt mi bajunk van Halason, meg mi bajunk van Bács megyébe, meg a lakosoknak mi bajuk van. És ezért részt vettem ezekbe, még odáig is elmentem, hogy az első képviselőtestületbe vállaltam képviselői tevékenységet, és az se volt sikertelen, de én úgy döntöttem, hogy azért a három diplomámban inkább a szakmámat csinálom, és nem a politikát, mert ahhoz megint én nem vagyok alkalmas, mert én be tudok mérgesedni. És az nem, nem jó egy politikusnak. Viszont 5 párt is keresett, hogy folytassam a képviselő munkámat. Mondtam, hogy nekem jó lesz a földhivatal mellett, és kész.
Nagyon gratulálunk ezekhez a szép díjakhoz. Ritka a történelemben, hogy valaki komoly és felelősségteljes munkáért elismerést is kapsz. Igen. Sokszor nem működik párhuzamosan. Sajnos fordítva van bekötve a világ időnként, úgyhogy ez nagyon klassz dolog. De én tudom, hogy te sok más közösségben is részt vettél. Ha csak a szaunát nézzük, például a szauna közösségében őshonos tag vagy, de hogy más közösségi csoportokban is, ha jól tudom, a Pro Urbe díjat is a városért azt alapítottát. Szóval mesélj ezekről.
Hát igen, például látom itt a pásztortűznek a plakátját, vagy a naptárát, annak is alapító tagja voltam, akkor a Városvédő Egyesületnek szintén alapító tagja voltam. Itt mindig megkínáltak funkcióval, de nem tudtam már vállalni azokat, de támogatni igen. Akkor alapító tagja voltam a Fogadj el Alapítványnak, mint kuratóriumi tag, és hát én a képviselői fizetésem is mindig oda utaltattam, ami volt akkor az a kicsi. De most mindegy, de őket támogattam. Azután hát szinte teniszklub alapító tagja vagyok, meg kimértem a pályát, meg stb. De a Konok-Kunok motoros csapatnak is az alapító tagja, hát ott is tevékenykedtem nyilván. Az Egyesület, meg még ma is. Tehát igen, nyűrögtem sokat, de nem bántam meg, mert így olyan sok emberre hozott össze az élet, és annyi sok érdekes ember van körülöttünk, és ha itt az ember kicsesz a lábát, akkor mindenki beszél vele, a jád, a fa, a hentes, a... Tehát nem mondják, miért nem megyek el lányaim után, mert egy sincs, már halasom. Tudom, gyerekek, ha én innen elmegyek, akkor luk lesz a földön. Én homokátsági vagyok. Én 2 hétre elmegyek, de akkor már haza kell jönnöm. Nincs mese.
Nagyon szeretem, Gyula, abszolút értem, amiről beszélsz. Nekem is beszélnek a kövek, a fák, és hogy ez szerintem olyan fantasztikus dolog, és az is klassz, hogy ezekbe te mind benne voltál, és vagy. Tehát ezek szerintem nagyon szép dolgok, hogy ahol vagyunk, azért a közösségért teszünk. Nyilván a saját családunkon kívül az az első, de hogy a nagyobb közösségben is aktív szereplők vagyunk, és ez pótolhatatlan, ettől vagyunk otthon. Arról mesélj, hogy mik azok, amiket ma is művelsz, hiszen nagyon sokan találkoznak veled. Én például rendszeresen bicajozás közben, hogy mi mindent csinálsz, hogy ilyen jó erőbe és jó kedély állapotban és friss szellemi állapotban vagy. Bár igaz, hogy fiatal vagy még, de az 5 évvel nyugdíj után sokan már úgy kicsit lelassulnak.
Igen, hát az a helyzet, hogy végig sportoltuk, és ebbe nagyon nagy társam a feleségem, mert a biciklizést azt például közösen, az úszást azt bérletszerűen és közösen hajtjuk végre, de hát jártam ki focizni a vízműbe grund szinten, tehát oda mentünk minden csütörtökön télen-nyáron, és fociztunk egy órát, vagy másfél-kettőt, akkor, tehát ezekben a közösségben annyi jó embert ismertem meg a sport révén is, mert oda járt a sofőrtől, a vezérigazgatóig, a főosztályvezetőtől, nem tudom én, az ápolónői, hát nők nem voltak a fociba.
De szóval. Szaunázni szoktak.
Azok is, azok igen. Úgyhogy gyakorlatilag ez a sok nyüzsgés, hát kell leépíteni, nyilván. Ugye ezeket, amiket felsoroltam, a dokleveleket, azokat már leépítettem, de még meghagytam a igazságügyi tevékenységemet, mint szakértő, aztán van egy geodézia vállalkozás, hát fő vagyok szerelve szoftverrel, GPS-el, műszerekkel, arra készültem, hogy demencia ne vigyen már egy pillanat alatt, tartsam ébren az új ismereteket, ezért ezt még csinálom. Hát biciklinél már óvatosan kell, mert ugye műtötték a térdemet.
De az előző riportban motorral jöttél, elárulom a hallgatóknak, a nagy motorral.
Igen, igen, hát az is kellett, az már kis motorom. A nagyon-nagyon motor, azért kell le, mert hogy fájt a térdem, de ez is tud mindent. Én 49 éve motorozok, tehát elveszi tőlem az orvos a motort, akkor nem tudom, mi lesz.
Akkor azért orvosok téged motoroztatni.
Ja.
Ez a hiba.
Igen.
Ez a következmény.
Igen. Hát ezeket még most csinálom. Nagyon rá uszultunk a unokákra, meg kapunk feladatot, ugyebár, és akkor azt elsőként mindig ellátjuk. Nem unatkozunk abszolút. Nagyon jó érzi magát feleségem is, és én is a nyugdíj alatt. Csak legyen ez minél tovább. Én nekem dr. Virkás János előző hivatalvezető mondta, hogy hát Gyuszikám ezt a dolgot, hogy őt ide haza, és mondom, Tónit János bácsi, én meg azt szeretném megélni, amit te, hogy 30 éve vagy nyugdíjas. Hogy én is legyek 30 évig nyugdíjas. Ilyen állapotban, hogy te vagy.
Egyszerűen ettől tökéletesebb végszót nem találhattunk volna. Én ezt kívánom neked, Gyula, köszönetért, ami vagy, amik vagytok, és amit tettél itt Halason, hogy még 30 évig ilyen nagyon jó állapotban legyél nyugdíjas, és élvezd az életet közöttünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm hallgatókat.
Köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha lemaradtak Regős Gyula életútjáról, tőzsgyökeres városlakónk életútjáról, feltétlen hallgassák meg ismétlésben vagy a hangalbumból. Maradjanak velünk továbbra is, ha tehetik itt a Halas Rádió hullámhosszán. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.